Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Tizenhét óra. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, regionális híreink következnek. Új lendületet kaphat Borsod vasúti közlekedése a kormány hosszú távú fejlesztési tervei alapján. Egy tramtrain előkészítése is szerepel a Baross-Kábor vasútfejlesztési tervben, amely Miskolcot, Tiszaújvárost és Kazincbarcikát kapcsolhatja össze. A kormány tegnap ismertette a 2030-ig szóló tervet, amely a következő évtized vasúti beruházásainak irányait jelöli ki. A most ismertetett program hosszú távú fejlesztési koncepció, így egyelőre az előkészítési munkák indulhatnak meg, olvasható az MTI közleményében. Ez volt a sajtótájékoztatón ismertetett fejlesztések közül az egyetlen, amely közvetlenül érinti Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét. Sok autósnak okoz bosszúságot a Szolnok és Tiszasűj közötti út állapota, most azonban megkezdődött egy régóta várt fejlesztés. A 3224-es út több mint 2 kilométeres szakasza újul meg több mint 500 millió forintból. Györfi Máté kiemelte, hogy a projekt túlmutat Szolnok közigazgatási határain. Nem csak Szolnokban, hanem a környező településekben is gondolkodnunk kell, hiszen sokan a térségből járnak bedolgozni a városba, mondta a polgármester. A beruházás a TOP Plus program támogatásával valósul meg, a támogatási szerződés összege bruttó 556 millió forint. Az országos rendőrfőkapitányság új hitelesített légalkoholmérő berendezések beszerzését kezdte meg annak érdekében, hogy valamennyi rendőrkapitányság és rendőrőrs rendelkezzen ilyen készülékkel. Jelenleg országszerte 3832 alkoholszonda áll a rendőrség rendelkezésére, az új eszközök pedig nem csak a lefedettséget növelik, hanem az eljárásokat is felgyorsíthatják. Az elmúlt 2,5 évben összesen 30 hitelesített légalkoholmérőt és 93 kézi alkoholtesztert vásárolt a rendőrség közel 88 millió forint értékben. A beszerzési adatok alapján egy kézi alkoholteszter átlagosan mintegy 242 ezer forintba került, míg egy hitelesített légalkoholmérő ára átlagosan 2,17 millió forint volt. Írja a vezes.hu. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a rendőrség rendszeresen szervez célzott közlekedésbiztonsági akciókat, különösen hétvégéken, fesztiválok, rendezvények vagy kiemelt forgalmú időszakok idején. Az ittas vezetők kiszűrése az általános közúti ellenőrzéseknek is állandó része. Egyre több a panasz a Jukóban kóborló kutyák miatt. Kutyatámadás történt, az információk szerint 6 kutya támadt rá egy házas párra. A Jukó Tappancsai Állatvédő Egyesület bejegyzése szerint július 21-én kedden reggel kutyatámadással kapcsolatban kaptak segélykérő telefonhívást a Jukói Közösségi Házból. Az egyesület azt írja, a bejelentés szerint egy házaspárt 6 falkába verődött kóborkutya támadott meg. Az egyesület szerint hónapok óta folyamatosan érkeznek hozzájuk bejelentések a térségben kóborló kutyák miatt, miközben állításuk szerint értelmi megoldás továbbra sem született. Minden alkalommal jelezték a problémát, segítséget kértek és együttműködést kezdeményeztek az illetékes szervekkel. Bejegyzésükben ugyanakkor úgy fogalmaznak, hogy már eljutottak arra a pontra, amikor úgy érzik, a jelenlegi helyzet nem maradhat változatlan. Nem érdemes kihagyni, július 26-áig tekinthető meg a szolnoki Damjanich János Múzeumban a Scripta Manent, az írás megmarad című kiállítás, amely Szabó György Munkácsi díjas szobrászművész írószergyűjteményére épül. A kiállításon idegen tollakkal ékeskedve igyekszünk bemutatni a kézírás kultúrtörténetét olyan különleges iratokkal és rajzokkal illusztrálva, amelyeket ez ideig nem láthattak, mondta Jámbor Csaba, a múzeum szakkönyvtárosa a Scripta Manent tárlatról. A figyelmes látogatók előtt többek között felterül egy 14. századi bűntény. Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek egy titkos, azaz gyors írással készült levelezésbe a 20. század elejéről, amit a gyakorlott mesterséges intelligencia használók akár meg is fejthetnek. Új vezetőt választotta a Zempléni Település Szövetség a Sárospatakon megtartott tisztújító közgyűlésen. Ringer Istvánt, a Gazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját választották a szervezet elnökévé. Megválasztását követően úgy fogalmazott, célja, hogy a település vezetőkkel szoros együttműködésben egységesen működjön a szövetség, és hatékonyan képviselje a térség településeinek érdekeit. Őt idézzük.
Egy helyben élő értelmiséginek vidéken pláne vannak olyan feladatai, akár akarja, akár nem, megtalálják, hogy ő maga választja, ami picit a közösség felé szól, és a civil szerepvállás felé sodorja az illetőt. Én is ebbe az életszakaszba értem most el az elmúlt években, több ilyen feladatot vállaltam. Ezt lehetne talán valahogy hálózatosan végezni a Zempléni Település Szövetségben. Valóban egy civil szervezetről van szó, aminek van egy komoly múltja, nimbusza, ismertsége, más és a legnagyobb erejét talán az a 70 település adja, amelyek alkotják ezt a szövetséget, elméletben legalábbis, hogy lehet gyakorlatilag ezt hatékonyan működő civil szervezetté formálni, ez lehet a következő időszak előttünk álló feladata. Valóban nem vagyok politikai szereplő, a politika nagyon távol áll tőlem, legalábbis a pártpolitika. Nagyon komfortosan és jól éreztem magam így eddig mögöttem hagyott években, és ezen nem szeretnék változtatni, ezt a alapállást nem kívánom feladni, viszont nagyon hiszek a politikának abban a válfajában, mi alapvetően egy cselekvő munka, a közösségért végzett problémák megoldása irányuló közösségi feladatvállalás, és ezt szeretném az Zempléni Település Szövetségben végezni. Nyilván közösen a település vezetőkkel, hiszen ez egy olyan szervezet, aminek az erejét, ahogy mondtam, az önkormányzatok, az önkormányzatiság adja. Én hiszek abban, hogy nagyon sok olyan megvalósítható jó cél van, ami nem feltétlenül a forrásokon, a projekt pénzeken múlik, hanem inkább egy jó ötleten, a kreativitáson és az ebbe fektetett rengeteg munkán, energián. Egy picit olyan helyzet van most talán tágabb értelemben a politikai életben, vagy a közéletben, ahol az embereknek egy idő után abból a fajta nagyon tömény politikából, amit most látunk, elege lesz, és egy idő után a parlamenti közvetítések TikTok videóiból is talán egy picit megcsömörlünk majd, és el fog kezdődni az az időszak, ami főleg a helyi közösségekben, a vidéki társadalmokban a lokális problémák megoldására fog majd fókuszálni, és ebben lehet szerepe szerintem a szakmai alapon szerveződő civil szervezeteknek, picit ellépve, hátrébb lépve a politikai, napi politikai küzdelmektől. Én nagyon remélem, hogy ebben a térségi polgármesterek partnerek lesznek. Az egész dolognak a sikere tulajdonképpen azon múlik, hogy mennyire vállal részt ebben a feladatban. Én most valami miatt hiszek abban, hogy ez lehet egy sikeres történet. Nyilván az idő eldönti, hogy mennyire lesz így. Minden esetre nagy ambíciókkal vágok bele ebbe a munkába. Ami ambíció természetesen, mivel egy civil önkéntes munkáról van szó, kizárólag a itt elvégezhető közösségi feladatokban öltestet. Remélem, hogy ebben a önkormányzatok, polgármesterek, polgármester hölgyek, urak támogatni fog, és közösen lehet elérni itt a régióban egy szép eredményt, akár a társadalmi fejlesztés, közösségfejlesztés, akár a térségi turizmus, kultúra fejlesztés területén. Az volt a tapasztalatom személyesen és a megélésem ugye születésemtől fogva az Zemplénben élek, hogy nagyon sok kezdeményezés, felülről induló kezdeményezés volt, politikai akaratból induló kezdeményezés, ami nem feltétlenül volt hatékony pont a soft részén, a társadalmi részén a régiónak. Hát ha megpróbáljuk ezt alulról, szakmai, civil alapon elindítani, abban lehetnek eredmények. Meglátjuk, hogy az idő majd ezt eldönti, hogy így lehet-e.
Az elmúlt percekben Ringer Istvánt, a Zempléni Település Szövetség új elnökét hallották. Különleges és ritka érmekkel, valamint kitűzőkkel gyarapodott a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum gyűjteménye. A családi hagyatékból származó tárgyak beazonosítása jelenleg is zajlik, hogy egy későbbi kiállításon a nagy közönség is megismerhesse őket. A részletekről Darmos Istvánt, a múzeum munkatársát idézzük.
Szerencsére nagyon sokan gondolkoznak úgy, akár itt a városban, vagy a környéken, vagy olyanok, akik elszármazottak Sátoraljaújhelyből, hogy bizonyos emlékek, amelyek esetleg a családjukhoz, a város történetéhez, vagy pedig a térségnek, Zemplén történetének valamely fejezetéhez kapcsolódnak, hogy ezeket az emlékeket úgymond megóvják az enyészettől, és átadják a múzeumnak, hiszen itt nekünk kötelességünk ezeket megőrizni, dokumentálni, és amikor alkalom lehetőség adódik, akkor kiállítani és megmutatni a nagy közönség számára is. És így történt most is, hogy egy olyan család, akik most Egerben élnek, de sátoraljaújhelyi gyökerekkel rendelkeznek, és vannak, voltak bizonyos tényleg ide kapcsolódó vonatkozások, ők felajánlottak a múzeumnak 6 darab érmet, és ezek egy része első világháborús, egy része második világháborús érem, és ugye érdekes az, hogy a hölgy, aki hozta, ő megmutatta a családi képeket, a 1917-es, 18-as évekből származó családi képeket, és végignéztük, végigbeszéltük, hogy kik kaphatták ezt, hiszen a családi emlékezet már nem őrizte meg azt pontosan, hogy melyik éremmel, melyik családtagot tüntették ki vitézségéért, vagy a háborúban való helytállásáért, de ugye összegyűjtötték ezeket, és azért megpróbáltuk kisakkozni, hogy vajon melyik személyhez, melyik őshöz, melyik kitüntetés kapcsolódhatott. Vannak olyan szakirodalmi források, tehát érmehatározók például, amelyeket érdemes ilyenkor lapozgatni, de manapság már sokkal könnyebb dolgunk van, ha ezzel foglalkozunk, hiszen rendelkezésre áll az internet, és az interneten nagyon sok minden megtalálható, nagyon sok információ megtalálható, és hát természetesen ezeket is igyekszem felhasználni ilyen esetekben. Én megmondom őszintén, hogy nem vagyok nagy szakértője ezeknek, de tudom, hogy Magyarországon vannak nagy gyűjtői a világháborús emlékeknek, nem csak a kitüntetéseknek, de gondolom, hogy ezeknek is, az érmeknek is külön. Tehát vannak olyanok is, akik mindenféle tárgyat gyűjtenek, vagy az első világháborúhoz kapcsolódóan, vagy a második világháborúhoz kapcsolódóan. És ugye nekünk is volt egyébként itt a Kazinczy Múzeumban első világháborús kiállításunk. A nagy háborúra emlékeztünk, akkor nagyon sok tárgyi emléket tudtunk bemutatni a közönségnek, és tulajdonképpen most az állandó kiállításunkban is, mivel ez annyira része a történelmünknek, tehát a mostani várostörténeti állandó kiállításunknak is van egy szobácskája, ahol az első világháború tárgyi emlékei vannak kiállítva, illetve van egy olyan része, ahol a második világháború tárgyi emlékeit lehet megtekinteni.
Az elmúlt percekben Darmos Istvánt, a Kazinczy Ferenc Múzeum munkatársát hallották. Regionális híreink végén az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban a régiónkban, valamint az Alföldön futózáborok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból újul meg a háborító környéke Lilafüreden. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy különösen nyáron mennyire fontos a fényvédelem. Teljesen megújul a vasútvonal a Gyöngyös és Vámosgyőr között. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból a TOP Plus program keretében újul meg a háborító környéke Lilafüreden. A projekt részeként teljesen felújítják a népszerű déli turistaösvényt, az északi és keleti szakaszokon pedig egy új U-alakú sétaösvény épül meg. A fejlesztés leglátványosabb eleme egy 150 méteres, részben a víz fölé nyúló függesztett panoráma sétány lesz. A beruházás révén páratlan kilátás nyílik majd a háborítóra és a palotaszállóra. A Miskolci önkormányzat célja a térség turisztikai vonzerejének növelése, és a beruházásnak köszönhetően Lilafüred egy egészen új arca mutatkozhat be a látogatóknak. A részletekről Bodor Márk önkormányzati képviselő adott tájékoztatást.
Ez egy átfogó turisztikai fejlesztés lesz a háborító környékén. Több mint 1 milliárd forintból fog megvalósulni a projekt, és a fő cél az, hogy Lilafüred amúgy is magas turisztikai presztízsét tovább emeljük, de mellette megtartsuk a természeti közegnek a valóját, és az ország minden területéről be tudjuk mutatni a régiónak a szépségeit.
Milyen előkészületekre volt szükség ezzel kapcsolatban?
Az előkészületek még most is folyamatban vannak. Jelenleg a tervezési közbeszerzés zajlik, ezután kezdődhet majd el a tényleges tervezés és a hatósági eljárásoknak a lefolytatása.
A projektnek milyen elemei vannak?
Alapvetően fontos azt tudni, hogy a köznyelben elterjedt az, hogy a hámori tavat majd körbe lehet sétálni. Ez a valóságban igazából azt jelenti, hogy egy U-alakú sétányt alakítanának ki a tó körül, és ott szeretnénk ugye kialakítani egy kilátópontot még, illetve ott a környezetét még több turisztikai attrakcióval ellátni. A fejlesztés összhangban áll Miskolc környezetvédelmi célkitűzéseivel, amelyek között kiemelt szerepet kap a klímavédelmi akcióterv, a 100 klímasemleges és okos város európai misszióban való részvétel, valamint a Bükk-Sajó Net Zero World kezdeményezés.
Úgy hallottam, hogy túraútvonalakat is terveznek a környéken.
Ugye, mint említettem, a tervezési folyamat zajlik, úgyhogy erről konkrétabb információkat nem tudok átadni, hogy túraútvonalak is lesznek kialakítva. Nyilván az U-alakú sétány, azt tekinthetjük akár egy túraútvonalnak is.
Mikorra kapott határidőt a város? Mikorra kell ennek elkészülnie?
Határidőkről pont ezért nem beszélnék, hogy mikorra készülhet el, mert ugye zajlanak a különböző eljárások a projekttel kapcsolatban, és az talán félrevinni az egész történetet, illetve a lakossági várakozásokat, hogyha a dátumokról beszélnénk.
Hogy látja, hogy ez a 1 milliárd forint, ez mennyire elegendő a céljaik megvalósításához?
Én úgy gondolom, hogy ez az összeg azért egy értelmezhető összeg már, hogy ebben valóban egy minőségi projekt valósuljon meg. Én szerintem a teljes összeget felhasználva egy nagyon vonzó turisztikai célponttát tudjuk tenni, még vonzóbb turisztikai célponttát tudjuk tenni a lilafüredi régiót benne a palotaszállóval, felsőhámor, alsóhámor, és szerintem ez be fogja váltani a reményeket.
Ugye a Lilafüred Miskolc egyik fő attrakciója, és a beruházást úgy kell elképzelnünk, hogy attól még ugyanúgy látogatható lesz a kastély környéke, a vízesés, tehát párhuzamosan várják a látogatókat, és fog zajlani a beruházás.
Igen, én is úgy tudom, hogy ez ugye nem csak Miskolc égköve Lilafüred, hanem talán az ország egyik legszebb turisztikai desztinációja, és a projekt elindulattól függetlenül továbbra is várjuk az ország minden tájáról az ide látogatókat.
És mikor kezdődhet a beruházás?
Ugye most abban a fázisban vagyunk, hogy a tervezési közbeszerzés zajlik, hogyha itt sikeres pályáztatás megtörtént, akkor utána indul a tervezés, és akkor utána lehet bármi érdemlegesről is beszélni.
Te Teljesen megújul a vasútvonal Gyöngyös és Vámosgyörgy között, a munkálatok már megkezdődtek. A vágányzár ideje alatt pótlóbuszok szállítják az utasokat, szeptembertől már a megújult vonalon közlekednek majd a szerelvények, biztonságosabban és gyorsabban. A részletekről Váci Viktort, a MÁV szóvivőjét hallják.
Egész nyára, ami az utasok számára a kényelmetlenséget okozza, az a karbantartási munka, ami szeptember 1-én hajnalig tart, és lényegében a Vámosgyörgy-Gyöngyös szakaszt újítják fel ebben az időszakban a kollégák. Itt is főleg a Vámosgyörgy és Gyöngyös halász közötti vasútvonal rész az, ami a legtöbb beavatkozást kapja. Itt 7,7 kilométeres szakaszon végezünk nagygépes vágányszabályozást, ágyazatrostálást, illetve elég sok helyen sincserére is szükség van, és van olyan szakasz is, ahol a legrosszabb állapotban volt a vasúti pálya, egy pár száz méteres szakasz, ahol teljesen az alépítménytől kezdve újjá kell építeni a pályát. Ezeknek a beavatkozásoknak lényegében az a céljuk, hogy a most meglévő, az elmúlt években tapasztalt sebességkorlátozásokat meg tudjuk szüntetni, ezáltal kiszámíthatóbbá váljon a menetrend, illetve mindenféleképpen komfortosabb és kényelmesebb legyen a vonatokon a közlekedés. Azért, aki az elmúlt években utazott itt a Vámosgyörgy-Gyöngyös közötti szakaszon, azt láthatta, hogy szép új motorvonatokkal végezzük a személyszállítást, de bizony ezeken is érezhető volt azoknak a pályahibáknak a sokassága, ami miatt olyan kicsit döcögősebben tudtak ezek az új járművek is itt haladni, illetve sajnos a menetidő is megnőtt, tehát a menetrendet is kevésbé tudták tartani a járatok. Ennek főleg akkor volt szerepe, ha akármilyen más forgalmi zavar miatt mondjuk már eleve késéssel érkezett erre a szakaszra a vonat, akkor esélye nem volt, hogy Gyöngyösig ebből bármennyit behozzon. Hát mindenképpen évtizedek óta ugye nem nyúltak ilyen mélységéig ehhez a pályához. Itt ugye évekkel ezelőtt az a változás történt, amikor bevezették az interrégió vonatoknak a közvetlen budapesti közlekedését. Ez lényegében egy a személyszállítási ágazatot érintő változás volt, tehát mindenképpen ugye a menetrendre, illetve a közvetlen járatokra épült ez a változás. A pályán ott csak a szükséges kisebb karbantartás sokat végezték el az elmúlt években, ami ahhoz kellett, hogy a közlekedés továbbra is fenntartható legyen, és most eljött az a pillanat, amikor lehetőségünk nyílik egy nagyobb szabású pályafelújításra, és ez az, amit most nyáron végzünk el.
A nyár a szabadtéri programok, a strandolás és a napsütés időszaka, de ilyenkor bőrünk fokozottan ki van téve az UV-sugárzás káros hatásainak. Hogyan védekezhetünk hatékonyan, milyen jelekre kell odafigyelnünk az anyajegyeinknél, és mikor érdemes bőrgyógyászhoz fordulni? Többek között ezekről a fontos kérdésekről kérdezte Fekete Gábor tudósítónk, dr. Mihalik Andreát, a Bogát Pál Kórház bőrgyógyász főorvosát.
Az ultravioletta sugárzás, ez ugye halljuk nap mint nap, hogy elég erős, intenzív, és hogy még meg is mondják, hogy hánytól hányig nem érdemes a napon tartózkodni. Erről akkor egy ilyen hétköznapi szinten minden embernek mit tudunk mondani, miért veszélyes, miért pont ebben a zónában veszélyes, és mondjuk mennyire durvult el az klímaváltozással ez az UV.
Igen, hát sajnos bolygónk fölött lévő ózon réteg vékonyodik, és ez különösen igaz a nagy városok fölött. Az UV-indexet ma már nagyon jól tudják mérni a meteorológusok, úgyhogy mindenki az okos telefonján is követheti azt, hogy éppen aktuálisan az nap, amikor a szabadban tartózkodik, akkor milyen erősségű UV-index veszélyezteti a bőrét. Sajnos igen erős UV-index figyelhető meg a júliusi, augusztusi hónapokban. Éppen ezért általánosságban az lenne a legjobb, ha 11 óra és 15 óra között senki nem tartózkodna a napon. Ezt nyári időszakban ugye nehéz megtiltani azoknak, akik a szabadságukat töltik, vízparton nyaralnak, vagy szabadidős tevékenység során szabadban tartózkodnak, illetve hát azoknál az embereknél, akik kinti munkát végeznek, mindenképpen javasolt a fényvédelem. A fényvédelem az legyen mechanikai, tehát lehetőleg UV-szűrős pólót viseljenek azok, akik sokat vannak a napon.
Ez mit jelent? Ez egy speciális
póló? Ez egy speciális póló, egyre divatosabb, tengerpartokon is fölveszik most már az emberek, különösen a gyerekekre, akik odafigyelnek, szülők beszerzik ezt, és tengerparti nyaraláskor nem szégyen már, hogy fölöltözve mennek a vízbe a gyerekek. Emellett természetesen legyen a szemvédelme, a megfelelő minőségű napszemüveggel, az arc árnyékolása szalmakalappal, simléderes sapkával, és ezen kívül a fedetlen bőrterületek védelme fényvédő napkrémekkel, amelyek legalább 30 plusz vagy a fölöttiek legyenek.
Igen. Itt most ugye vannak ezek a faktorszámok, 30-50 és a többi, azt hiszem 50 a legnagyobb.
Most már százas is van?
Igen. Mert ennyire durvul az éghajlat. Hogy például egy ilyen védelem, amit rákenünk a bőrünkre, arcunkra, bárhová. Igen. Ez például hányszor ismételhető egy nap?
Hát a bőrtípustól is függ persze. Ugye Magyarországon 5 típus van. Az egyes bőrtípusba tartozók, akik a legfehérebb bőrűek, kékszeműek, vöröshajúak, és az 5-ös a legbarnább bőrűek. Természetes, hogy az 1-es, 2-es bőrtípusba tartozóknál a magasabb faktorszámú, tehát legalább az 50 pluszos fényvédő javasolt, de olyan idős betegeknél, például akiknek már volt bőrrákjuk, sokszor a 100-as faktorút javasoljuk. Az lenne a legjobb, ha a napra menetel előtt legalább egy fél órával be lenne kenve a bőr a fényvédővel.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 22-én, szerdán reggel, 14. Leó pápa a Castel Gandolfóból, ahol nyári pihenését tölti, a Róma megyében fekvő Valle Pietrába utazott, a Szent Háromság kegyhelyre, ahol imádkozott az ősi freskó előtt, majd köszöntötte a jelenlévő híveket és szerzeteseket. A kegyhely jelentős zarándokhely, a Szimbruini hegység szikláiba vájva, 1337 méter tengerszint feletti magasságban. A freskó a Szent Háromság három személyét ábrázolja, amint görög módon osztanak áldást. A Szent Atya meglepetésszerűen látogatott el a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, 8:30-kor indul a körmenet a városi templomtól az Agyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órától kezdődik a szabadtéri szentmise, melyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A szentmise végén a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket, a lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. A kárpátaljai magyar-görög katolikusok búcsúját tartották Mária Pócson. 25 éves hagyományához híven a kárpátaljai magyar-görög katolikus helynökség idén is részt vett az illésnapi búcsún Mária Pócson, ezúttal július 19-én. Zarándoklatukat a békéért ajánlották fel. A jól ismert Mária ének sorát választotta a külhoni helynökség az idei zarándoklat elmondatának: Nyisd ki mennyből, ó szent anyánk, kezedet. Az ukrajnai helyzet miatt 2022 óta elsődlegesen a békéért és a családok megoltalmazásáért ajánlják fel. Idén is közel 200-an gyalogszerrel érkeztek a kegyhelyre a búcsú előtti szombaton. A gyalogosok az országhatártól, Beregsuránytól július 17-én indultak el, és 2 nap alatt mintegy 60 kilométert tettek meg, egy nagyobb éjszakai pihenést beiktatva Nyírmadán. A zarándokok, idén is többnyire nők és gyermekek, lelkesen énekelték újra meg újra az egykori magyar himnuszt eredeti és módosított refrénnel: Kárpátaljáról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról. Küldetésünk van, hogy általunk jobb legyen a világ. Véget ért az Egerszalóki ifjúsági találkozó. Július 19-én, vasárnap befejeződött a 44. Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat, melyet a Dicsérjétek az Urat és áldjátok mottóval rendeztek meg. A július 16 és 19 között zajló egerszalóki találkozó első napján Árvai Ferenc, az Egri főegyházmegye Karitasz igazgatója tartott elmélkedést, a nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. Július 17-én, a lelki gyakorlat második napján tartották a hagyományos beszédet a Szalóki tónál, melyet Lengyel Donát ferences atya mondott. Felidézte, az első 1982-es találkozón is Szent Ferenc volt a középpontban, születésének 800. évfordulóján.
Délután két fiatal tanúságtételét hallgathatták meg a jelenlévők. Szabó Gréta, korábbi hittantáboros emlékét idézve elmondta, korábban félt a Szent Jónástól, de ezt legyőzve megtapasztalta Isten bizalmát, aki hibáink ellenére is szeret bennünket. Később szervezőként is kapott feladatokat, elvégezte a Mustármag vezető képzőt, sok mindent tanult, ami beépült mindennapi életébe. Sas Birincsi Gergely hitének gyökereiről valva elmondta, vallásos nevelést kapott, és egyre jobban megtalálja Istent az oltár melletti szolgálatban minisztránsként, emellett aktív szerepet vállal az egyházközség életében. Ezt követően fát ültettek a szalóki találkozók szervezésében hosszú időn keresztül aktív szerepet vállaló, nemrég elhunyt Karnok Ádám emlékére. Szombaton Szent Ferenc kisnővérei vezették a reggeli imádságot és az azt követő kerekasztal beszélgetést, délután Tóth Péter szalézi diakonus tartott előadást Isten dicsőségének üdvösségszerző jelentőségéről. Ha az életformánk részévé válik, közelebb kerülünk az Úrral való teljes találkozáshoz, mondta. A szalóki találkozó meglepetés vendége a program életre hívója, a 100. életévébe lépett Kerényi Lajos piarista szerzetes volt, aki a templomban találkozott a fiatalokkal és buzdító szavakat intézett hozzájuk. A Találtam együttes koncertje után az esti szentmisét Varga József atya mutatta be. Szentbeszédében az Úrral való találkozás jelentőségéről szólt, a találkozás szükséges ahhoz, hogy dicsőíteni és eldani tudjuk őt, mondta. A szombatesti szentmise fáklyás körmenettel zárult. Az egerszalóki találkozó utolsó napján vasárnap Darányiné Szabó Eszter és Jágerné Luca Enikő teremtésvédelmi előadását hallgattatták meg a résztvevők. Az Áró szentmisét Marosi Balázs Szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be, a zenei szolgálatot a Szalók Band látta el. A szentmise végén Vízi János, az Egri Főegyház megye ifjúsági referense megköszönte a szervezést segítők áldozatos munkáját, Ternyák Csaba egri érsek támogatását. Végül a főpásztor üzenetét továbbítva hirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó július 15 és 18 között. Krisztus lelkületével idén Nagykállóban tartották az országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot. Július 18-19-én Nagykállóban a Károlyi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola gimnázium és kollégium épületében rendezték meg a 8. országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot. A kétnapos találkozó a lelki megújulás, a kiengesztelődés és a közösségépítés jegyében hívta egybe a különböző településekről érkezett résztvevőket. A rendezvényre mintegy 20 településről több mint 60 résztvevő érkezett. A jelenlévőket Bengi Magyar Anna, a szervező, Boldog Ceferino Intézet szakmai munkatársa köszöntötte, kiemelve, hogy az esemény fontos célja a helyi közösségek és egyházmegyék együttműködésének erősítése. Mint mondta, a lelki gyakorlat nem csak lelki alkalom, hanem találkozás is. Találkozás egymással, az egyházzal és mindenek előtt Krisztussal. Molnár Gál Béla állandó diakonus, országos cigánypasztorációs referens a lelki gyakorlat mottójával vezette be a közös elmélkedést. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban volt. Mely szépen foglalja össze a két nap üzenetét, megbocsátani, megbékélni és megérkezni Istenhez. A programban csoportos beszélgetések, elmélkedések, közös imák, tanúságtételek és gyónási lehetőségek váltották egymást. A közösség számára fontos kapaszkodót jelentett Orosz Atanáz miskolci megyés püspök bátorítása, segítsük egymást abban, hogy újra tüzes lelkülettel tudjuk hirdetni az evangéliumot. A főpásztor kiemelte, az örömhír továbbadása nem elméleti feladat, hanem életből fakadó tanúságtétel. Július utolsó hétvégéjén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját, 25-én szombaton este 8 órától szentmise és szentségimádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónok a Papler Pál hevesi plébános atya lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. A Szent Anna búcsú a Gilitka kápolnánál Bélapet falván július 26-án lesz 11:30-tól. Közeledik Detk és kápolna a római katolikus plébánia Mátra Verebé Szent Kúti zarándoklata augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebé Szent Kúton dr. Udvardi György veszprémi püspök mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek, érdeklődni és jelentkezni. Augusztus 15-éig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségeket is, zarándokoljanak együtt. Mió Barada, horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen lehet, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Miskolci görögkatolikus roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európa szönéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkózást és a hátránykompenzációt biztosítja, a nehezebb tantárgyakból a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útjára, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva, évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János és Molnár András. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
És válaszra vár. Úgy jutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen. Volna kedved megöregedni, én velem, én velem.
te firkált oldalút, kivágták rég egy kisé átalakult, olyan hangszellet belőle, mi a szóna összenőne tőle, a tél és a nyár, s csak egy válaszra vár. Hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, megbocsájtottál te is nekem, több százszor hát megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem, úgy jutottam minden hegyet, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem. Te is nekem, több százszor hát megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem. Már túljutottam minden hegyen, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni, én velem, megbocsájtottál te is nekem, több százszor hát megkérdezem, volna kedved megöregedni, én velem, már túljutottam minden hegyen, hogy ajkat számról mintát vegyen, volna kedved megöregedni.
Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női kézilabda tornával hangul a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Jóvában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán. Egésznapos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kazincbarcikán. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női tornával hangul a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Az biztos, hogy új győztest avatnak majd az idei döntő után. Ebben az évben a harmadik Kerman kupán a házigazda DVSC csapatán kívül három bajnok csapat, a horvát Podravka Koprivnica, a szerb Cvena Zvezda és a győri Audieto Káci vesz majd részt. A torna első napján, augusztus 21-én rendezik a két elődöntőt, majd másnap a bronzmérkőzésre kerül sor, ezt követően pedig a döntőre. Javában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán, amelynek részeként közel 180 parkolóhely épül, vagy újul meg. Ványi Tamást, a Kevíz 21 ZRT építésvezetőjét hallják.
Tereprendezés, humuszolás a zöld területeknél, illetve az aszfaltos útburkolatnál, a meglévő burkolatnak a visszamarása, aszfaltozás történik, a burkolati jeleknek a felfestése, táblázás, és természetesen még a térkövezés fog megtörténni, és csinosítgatjuk a munkaterületet, illetve a növénytelepítést.
A közmű fejlesztések már befejeződtek, most a térkövezési munkák és a környezet rendezése van soron. A munkálatok jó ütemben haladnak, a tervek szerint augusztus elején fejeződnek be. A fejlesztés részeként közel 180 új és felújított parkolóhely készül, amelyek jelentősen bővítik a parkolási lehetőségeket. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta elkészült az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült. A szolgáltató átépítette az elektromos gerinchálózatot is, emellett 28 új közvilágítási kandeláber létesült. Közel 2 kilométeren új szegélyek épültek, jelenleg pedig 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Az új parkoló kialakítása és a közművek korszerűsítése mellett az utak is megújulnak. A főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben épülő körforgalomnak köszönhetően pedig könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek. Összesen 500 cserjét, több mint 5000 évelő növényt és 12 sorfát ültetnek, emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A munkálatok a nagy nyári meleg ellenére is folyamatosan haladnak, mondta Éva Péter, a főépítészeti osztály osztályvezetője.
A komplexitása azt jelenti a stadion beruházásnak, hogy egy régi avult garázssor elbontásra került, innentől méltóbb rálátás nyílik a stadionra. Egyidejűleg az ott megszűnt parkolók helyett új parkoló épül 124 új darab, közel 180 darab a megújultakkal együtt, és a csomópont is fejlesztésre kerül a beruházás során. Ez majd fog illeszkedni a Kótai úti körforgalomra is, és innentől sokkal komplexebben, sokkal gyorsabban, balesetmentesen, biztonságosan megközelíthető lesz a stadion. A beruházás jó ütemben halad, terveink szerint augusztus elejére lesz a műszaki átadás, eddig ez sikerült tartani.
Egész napos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kazincbarcikán. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
Reggeltől estig természetesen a vízről, az úszásról, az élményekről szól, és ennek megfelelően próbáltunk egy olyan úszásnapi programot összeállítani, ahol mindenki megtalálhatja a számítását. Meghívtuk az óvodákat, 7 óvoda fogadta el a meghívásunkat, nekik egy játékos vetélkedőt szerveztünk a Kistamberencébe. Az általános iskolások, 8 iskola képviselteti magát, a általános iskolai korosztálytól 1-től 8. osztályig, és próbáltunk olyan feladatokat adni, hogy minden készség találkozzon a vízbe. Van benne búvárkodás, van benne vízilabda vezetés, van benne hosszú távúszás, van benne játékos feladat, célba dobás.
A programok sora már reggel elkezdődött. A Delfin Vízi Sportklub szakképzett oktatói 7:30-tól frissítő csobbanással, felnőtteknek szóló játékos úszással, illetve úszás csiszolással várták a koránkelőket. Délelőtt aztán a gyerekekkel telt meg a vízi komplexum. Szitka Péter polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egyre közkedveltebbek a vízi sportok a gyerekek körében Kazincbarcikán, és a felnőttek közül is egyre többen használják a vízi komplexumot rekreációs céllal.
A vízhez való szoktatás, az úszás, a vízilabda, én azt gondolom, hogy kezdi fénykorát élni Kazincbarcikán. Nyilván ebben a gyönyörű komplexumban egy olyan otthonuk van, ami erre megfelelő helyszínt is biztosít, és azt gondolom, hogy az úszás oktatással, az ilyen jellegű rendezvényekkel maga a komplexum és maga a vízes sportoknak a népszerűsítése egy abszolút jó iránya a mi részünkről, úgyhogy az elkövetkezendőkben is ezt szeretnénk folytatni.
Délután a KSK Delfin Vízi Sportklub bemutató edzésekkel várta az úszni tanuló és vízilabdázó gyerekek családjait. Halász Béla elnököt hallják.
A nyílt órák, ahol szeretnénk tájékoztatást nyújtani a gyermekek részére, korosztályoktól függően, hogy hol tartanak és hová tudnak fejlődni egyébként az úszósportban, vagy általában véve a vízbiztonságban. Itt a szülők lemérhetik azt, hogy milyen fejlődési ívet járnak be a gyermekek, és meg tudják látni azt is, hogy milyen hasznossága van ezeknek a programoknak.
Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Subka Attila lett az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es labdarúgó csapatnál. Révész Attilát, a Kisvárda Master Good sportigazgatóját hallják.
Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piacalapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most két csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a második csapatunk, és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Subka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiánknak volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-as Törtei Tamás vezetőedző, ővel a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal található egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazincbarcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazincbarcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazincbarcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edzőtörténet, amit senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyre most mondhatom, a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.